Szeretettség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelében, a 3. fejezet 8. versétől a következőképpen. Pál írja, nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalommal a benne való hit által. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindig egy kicsit szorongással tölt el engem az a régi történet, amit talán már ige hirdetésben is idéztem. Egy spanyol trónörökösről szól, Granada hercegéről, aki valamilyen vétség miatt életfogytiglani magán zárkára ítéltetett. Ebben a zárkában 33 évig raboskodott, egyetlen könyvet adtak be neki, a Bibliát. Halála után cellájának a rendbetétele nyomán közben találtak feljegyzéseket, amit a körmével a puha kő falba vésett bele. 33 évnyi Biblia olvasás után ilyen felfedezésekre jutott. Esdrás könyve tartalmazza az ABC összes betűjét. Eszter 8-9 a leghosszabb verse a Bibliának, és az egész Bibliában nincs 6 szótagnál hosszabb szó. Riasztó jelenség, ha valaki 33 éven át olvassa a Bibliát, sőt, nem is csinálhat mást helyette szinte, és ilyen jelentéktelen felismerésre, megállapításokra juthat. Idefele arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy 33 év alatt mi is megszámolnánk talán a betűket, és mindezt felfedeznénk. De amit a körmünkkel bevésnénk a cellánk falába, a Isten lelke lebeg a Biblia olvasásunk felett, a végkövetkeztetés mégsem az lenne, hogy milyen a leghosszabb szó a Bibliában. Nem természetes tehát, hogy ha valaki olvassa, rá is talál a fő csapásra, a fő üzenetnek az útjára, a mondani valóra. A Bibliát nagyon sokan használják nem rendeltetésszerűen. Mindenkit vonz a titok, a titokzatosság, a transzcendens és a misztérium egyszerre. Ezért sokan használják úgy a Bibliát, hogy belemagyaráznak, mögé olvasnak, mögé látnak, mögé nyomoznak. Egész sorozata van azoknak a könyveknek, amelyek a Biblia úgynevezett kódjait feltörik, és végre nyilvánosságra hoznak valamit, amit az emberiség mindeddig rosszul, a Bibliát ismerő emberiség mindeddig rosszul gondolt. És ezzel azt igyekeznek bizonyítani és sugallani, hogy a Biblia sántít, hogy kevesebbet, többet, mást közöl, de lám, végre megmondjuk nektek, mi az igazság. Jönnek néha ilyen videók az emberrel szemben, hogy egész életedben rosszul használtad a krumplihámozót, meg az a szemetes zsákot. És akkor az ember vagy rákattint, vagy nem, hogy most mit csináltam rosszul egy szemetes zsákkal, és akkor megtudjuk, hogy miért van ott az a füllentyű. Na most egész életemben rosszul használni egy szemetes zsákot, vagy egy krumplihámozót, ez nem olyan húsba vágó dolog. De ha valaki egész életében rosszul használja a Bibliát, nem talál rá a fő üzenetre, amely az életét célba vezetni és közben is tartalmassá, boldoggá tenni, ez nagyon húsba vágó. Ez tragikus. Ez a Biblia nem rendeltetésszerű használata, ha titkokat keresünk benne, és hozzáteszünk, és másképp magyarázunk tulajdonképpen apró részleteket. Tehát nem az a csoda, már az is jó, ha van Bibliád és olvasod, de az a csoda, ha megérted a központi üzenetét. A Biblia rejtett titkai helyett figyeljünk a Biblia nyílt titkára, ami titok marad, de olyan értelemben nyílt, hogy Pál megbízást kapott arra, hogy feltárja, ami tőle telik, valahogy szavakba öntse azt, amit ő átélt, amit ő érez, hisz, és teljesen inspiráltan kezdi el a titoktáró körútjait, de mégsem egyszerű ezeket szavakba önteni. Pál így kezdte, ő nem így kezdi, csak az alapigén kezdi így a mai szakasz, hogy én minden szent közül a legkisebb, és azt mondanánk, hogy ó, kedves Pál, ne szerénykedj, hagyjuk ezeket a tiszteletköröket, hiszen az egész világ 13. apostolként emleget téged. Te igazán nagy vagy, neked köszönheti a pogány világ, hogy az evangéliumot megismerte. De mi lehet? Ez nem egy olyan álszerénykedés Pál részéről, amit mi szoktunk csinálni, hogy mondunk néha egy kis rosszat magunkról, hogy aztán mások meg felemeljenek, és helyreálljon az önbizalmunk. Ez nem álszerénység. Nem is hiszem, hogy Pál azt a játékot játszaná, amit mi is, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, és megállapítjuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, a legrosszabbak, vagy valahol az átlagnak megfelelünk. Alap szabálya a keresztény életnek, hogy nem hasonlítgatjuk magunkat egymáshoz. De az emberi életnek is alapszabálya. Nem, sem alkatban, sem végzettségben, sem életútban, sem tulajdonságainkban nem hasonlíthatjuk egymáshoz magunkat. Ez félrevisz a gyereknevelésben is, félrevisz. Ha van egy gyerek, akivel példálózunk, hogy nézd kisfiam, ő milyen okos, milyen szorgalmas, és ő mindig kitűnő lett, nagyon soha tártunk vele. Ha egy valakit fog a gyerekünk gyűlölni egész életében, az az lesz, akit példaként állítottunk elé. Tehát Pál bizonyosan nem hasonlítgatja magát másokhoz, és nem ezért mondja, hogy én vagyok a legkisebb. Mit jelenthet akkor ez itt mégis? Egyrészt azt, hogy Pál a szenthez, nagybetű, csupa nagybetű, hasonlítja magát Krisztushoz. És ha Krisztushoz mérem magam, először is meg kell ismernem őt, megismerhető az igéből, a jelleme, a tulajdonságai. Hát igen, a legkisebb vagyok. Nagyon messze vagyok attól, amilyen ő volt, attól a csodálatos személyiségtől, jellemtől. Senkire nem kell hasonlítanunk, egyedül Krisztusra. Na, ez az, ami nem megy. Csak ő hasonlíthat saját magára bennem. Nem nekem kell olyanná faragnom magam. Ezen kívül van itt még egy aprócska nyelvi érdekesség is. Pál, Paulus azt jelenti, hogy kicsi. Pál alacsony is volt, vézna is volt. Tényleg kicsi ember volt. Ha ez a kicsi ember Krisztushoz hasonlítja magát, akkor átéli a teljes méltatlanságát, és átéli, hogy ő a legkisebb, de az eredeti nyelv ezt úgy hozza, ugye a legkisebb az egy felső foka egy melléknévnek, és ezt ő még középfokba helyezi, és ha magyarul mondjuk, így hangzik, hogy legkisebbebb. Tehát Pál részéről ez, megint mondom, nem egy öntörpítés, egy álszerénység. Pál átélte azt, hogy teljes szívvel gyűlölte a keresztényeket, és kardélre hányta őket, és éppen ezügyben indult Damaszkuszba is, amikor leesett a lóról, arról a magas lóról, hogy én tudom, hogy a keresztények kik, és írtani kell őket, és én vagyok az Isten szuperembere, na erről a magas lóról esett le. Ez, hogy én vagyok a legkisebb, ez egy ilyen magas lóról leesett ember vallomása, viszont ez az a pozíció, ami alkalmassá teszi Pált az apostolságra. Enélkül Saul nem lett volna Pál apostol. Isten szolgálatához fel kell vennünk azt a pozíciót, akármilyen szolgálat bizatik ránk, azt a start pozíciót, amitől alkalmasak leszünk arra a talán egyszerű dologra, amit Isten számára végzünk. Amíg úgy érzed, hogy én vagyok a főnyeremény Isten számára, és hajlandó vagyok az ő egyházáért tenni-venni, és remélem, hogy Isten értékeli, hogy nem valami zsíros hivatásra adtam a fejem, hanem neki szolgálok, ő érte, teszek, veszek és beszélek. Na ez az a magas ló, ahonnan Isten le fog szédítani, meg fog vakítani, és ha megvakulnak hiú szemeim, Adi, és őt fényesnek és nagyszerűnek látom, és majd ha kitüntetés lesz nekem, hogy egy kötőszót kimondhatok, vagy egy névelőt az ő tetszése szerint, na akkor lehetek a szolgája. Pál tehát, mint a legkisebb, megbízatást kapott arra, hogy a Krisztus titkát feltárja. Előbb megismerte, aztán elindul, hogy feltárja. Ez a sorrend. Isten szolgáinak meg kell ismerni, személyesen át kell élni, nem csak Isten szolgáinak, mindenkinek, Krisztus mérhetetlen gazdagságát, hogy aztán legyen mit feltárni azok előtt, akik hallgatják. Ez a jelző, hogy mérhetetlen gazdagság kiegészíthető, úgy is fordítható, hogy kinyomozhatatlan, hogy felfoghatatlan változatosság, sokszínűség. És mivel ilyen, én ezt a fogalmat nem merem most ki helyettetek. Ez egy kimeríthetetlen és felmérhetetlen gazdagság. Menjetek és kutassátok. De az egészen biztos, hogy aki ezzel a titokkal elkezd foglalkozni, a Krisztus titkával, nem a Biblia okkult mellékágaival, az is nagyon érdekes, de a legfontosabb, hogy a Biblián keresztül vonuló fő üzenetet értsük. Aki elkezd foglalkozni Krisztussal, azt az embert lenyűgözi Krisztus műve, személyisége és ajándékai. Hogy ne lenne csodás, hogy átível a történelmen, a történelem előtti időtől a történelem utáni időig Krisztus. Krisztus a teremtés előtt. Krisztus a teremtésben. Krisztus az ószövetségi szimbólumvilágban, az ígéretekben. Krisztus a kereszten, Krisztus az alvilágban. Krisztus a feltámadott, Krisztus most az egyházban, és Krisztus a történelem csúcspontján, az ő visszajövetelekor. Ő a Biblia központi üzenete. Ha őt nem ismeri fel valaki, akkor számolgathatja a szótagokat, és érdekes sikerkönyveket írhat. Semmi haszna belőle, és azoknak sem, akik abból próbálnak táplálkozni. Pál tehát elindul, hogy Krisztus kimeríthetetlen titkát hirdesse a pogányok felé, és ezen túl még bővül a látóköre, mert megérti és hirdeti azt, amire mi nagyon ritkán gondolunk. Én is ritkán gondolok erre, nem is igazán tudom felfogni, tehát megint olyasmit beszélek, amit én magam sem igazán értek, hogy a kozmikus hatalmak számára is üzenete van Isten népe útjának a történelemben. Az, ahogyan vezeti Isten az ő népét, ahogyan megtartja az egyházát, az tanulságul szolgál a mennyei fejedelemségeknek, és hatalmasságoknak. Valaki így fogalmazott, a keresztények története az angyalok továbbképző iskolája. Az, hogy az egyház megszületik, az, hogy növekszik, hogy terjed, hogy az egész világra eljut az evangélium, az, hogy egy új emberiség van születőben, amely azokból áll, akik megbékéltek Istennel, nem félnek már tőle, hanem félik őt. Nem egy ismeretlen uraságot sejtenek benne, hanem atyát, apát. Ezekből az emberekből áll és szaporodik az új emberiség. Olyanokból áll, akik békességben élnek egymással is. És ez a csapat, ez a tömeg, ez a közösség, a menny lakói, az angyalok, ugye ott is van hierarchia, a menny lakói előtt bámulatos csoda, a démon világ számára pedig bosszantó valóság. Az, hogy az Isten terve már megint megvalósult, és mindig meg fog valósulni, és győzni fog. Különös arra gondolni, hogy ennek a győzelemnek a része az egyház győzelmes vonulásának, nem dicsőséges, de győzelmes vonulásának része a mi gyülekezetünk is. Ez a közösség, ahová beleépültünk és épülhettünk. Ebből is tanul és okul a mennyei világ és az alvilág, és olyan nagyon jó lenne, olyan elkötelezetten szeretni és követni a mi Urunkat, és olyan engedelmes életet élni, hogy az angyalvilág bámuljon, hogy hát ez a nagy tartsai keresztény közösség mennyire dicsőíti Istent a viselkedésével, viszont a démoni hatalmak egyre mérgesebbek legyenek. Jó lenne. Pál egyik központi üzenetének vélem, vagy fedeztem fel azt, hogy nagyon fontos a közösség tudat. Ugye nagyon sokáig, vagy most is az a helyzet, hogy ha valaki úgy érzi, hogy attól lesz védett az Isten előtt, hogy templomba jár, ebből a hamis hitből mindenkit szeretnénk elsegíteni a személyes Krisztus hitre, hogy téged szeret Isten, te bűnös vagy, de téged megváltott, legyenek önálló igeolvasásaid, őszinte imádságaid. De ha valaki eljutott a Krisztus hitre, akkor szükséges, hogy irány vissza a gyülekezetbe, az egyházba, ebbe a győztes seregbe. Hogyha egy magyar-német döntetlen olyan egységet tudott kovácsolni a szurkoló csapatban, ahogy azt tegnap este láthattuk, hallhattuk, akkor egy döntő győzelem, amit Krisztus vívott ki, értünk, és mi mögé sorakozhatunk fel, ez a győzelem, hogy ne kovácsolna minket össze minden egyéb különbözőségünk ellenére. Tulajdonképpen a keresztény egyház a világon mindenben különbözik. Nagyon sokféle nép, nagyon sokféle ízlés, sokféle kultúra, mindenki egy külön egyéniség, amit nem kell levetkőznünk Krisztus egyházához csatlakozva, hanem pont tőle leszünk színesebbek és eredetibbek. Óriási csoda, hogy Isten ebbe a népbe hív minket. Szent Háromság ünnepe van, nagyon nagy ünnep. Egy bevégzett munkának az ünnepe, karácsony, húsvét, pünkösd, Isten mindhárom személye bemutatkozott nekünk. Nincs Istennek egy negyedik személye, aki majd még a történelemben bemutatkozik. Teljes a mű. Teremtés, megváltás, Isten lelkének a kiáradása. Nagyon nagy örömünnep a mai. Talán nem fogtuk fel, de a nap hátralevő óráiban legyünk ennek tudatában. Nagyon jó azt látni Szent Háromság ünnepén, hogy az Isten szeretett közösségben él három személy, és azt is nagyon jó látni, hogy az Isten semmitől nem jön zavarba, hogy nem kell improvizálnia, hogy biztonságban lehetünk mellette, mert semmi nem történhet a földi történelemben, amire ne lenne felkészülve, mindent előre tud. Ez nem azt jelenti, hogy mindent előre, mindent ő akar, ami történik, de mindent tud, mindenre fel van készülve, és mindent úgy sző, úgy kombinálja, hogy mindenféleképpen az ő terve, az egyház győzelemre jutása, az új történelem kezdete megvalósulhasson. Kész a terve, és hatalmasan hajtja végre. Egyéni életedben egészen biztos lehetsz ebben. Megtart, megőriz, és ha olvasod az igét, és kéred őt, rásegít az alapösvényre, arra az üzenetre, amely a Biblia központi üzenete számodra. De kész a terve, közösségi életünk és az egész világ történelem minden területével kapcsolatban is. És mindez tanulságul szolgál embernek, angyaloknak, fejedelemségeknek. Az embernek három dologra van szüksége. Hatalomra, amelyhez érdemes igazodni. Kegyelemre és bölcsességre. Szent Háromság ünnepe ezért csodálatos ünnep, mert arról tudósít, hogy mind a három a tied. A három isteni szemében az alap életszükségleteidet kapod meg. Az Atyában a hatalmat, aki fölötted van, és érdemes hozzá igazodni. A kegyelmet Krisztusban. A tiszta ruhát, ha kell óránként, és a bölcsességet. Az Isten látásmódját, az Isten gondolatait. Nincs másra szükségünk. Az Atya feletted, Krisztus érted, és a Szentlélek benned. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Szent Háromság Isten, hogy azt a titkot, aki vagy, amit tettél, teszel és tenni fogsz, valahogy tudtunkra szeretnéd adni nekünk, embereknek, mert olyan jó, szép titkokat elárulni valakinek, és ezt az örömöt te ismered. De nagyon messze kerültünk tőled, és nagyon szánalmasan szegény az emberi nyelvezet, mi csak sejtjük a titkot. Viszont az a kevés, amit sejtünk és érthetünk, az rabul ejt, és szeretnénk egyre többet megismerni belőled. Bocsáss meg, Uram, ha Biblia tanulmányozás során vakvágányokra tévedtünk, vak véleményekre, hamis látásokra jutottunk. Néha úgy érezzük magunkat benne, mint egy vadonban, ahol csak eltévedni lehet. Szentlélek Isten, segíts minket arra az útra, a Krisztus megismerésének és követésének az útjára, ahol igazán otthon leszünk, amire igazán elhivattunk. Amen.